Jó estét kívánok, kedves nézőink, kedves hallgatóink, Pressburger Csaba vagyok, az Autonómia Portál szerkesztője, ez pedig itt az Észverés, az Autonómia közéleti kihozanítója. A mai műsorunk a 99. a sorban, és az utolsó ebben az évadban, és mivel egy választáson vagyunk túl, úgy döntöttünk, hogy a választási eredmények elemzésével fogunk foglalkozni ebben a mai műsorban. De még mielőtt belekezdenénk a témánkba, ezúttal is arra kérem Önöket, amennyiben megtehetik, támogassák a műsorunkat. Az Észverés léte és a jövő évi folytatása kizárólag Önöktől függ. Azon múlik, hogy sikerül-e összegyűjtenünk annyi támogatást, amiből folytatni tudjuk ezt a műsort. Itt láthatják a képernyőn az észmétert, amely jelen pillanatban már 33%-on áll, és ez azt jelenti, hogy amennyiben az 50%-ot elérjük februárig, akkor februártól a jelenlegi formájában és a jelenlegi gyakorisággal tudjuk ezt a műsorunkat a továbbiakban is készíteni. Nagyon reméljük, hogy ezt meg is duplázhatjuk addig, hiszen akkor arra is volna lehetőség, hogy bővüljünk, színesedjünk több grafikával, több érdekes tartalommal, és még több vendéggel tudjunk jelentkezni hétről hétre akár. Amennyiben úgy döntenek, hogy támogatnának bennünket, akkor ennek a legegyszerűbb és a legtranszparensebb módja a Patreon oldalunkon történő támogatás. Itt beállíthatnak egy tetszőleges összeget, amelyet havi szinten automatikusan utal át számunkra a rendszer, és ez tenné lehetővé számunkra azt, hogy tervezhetővé váljon a műsor, és hétről hétre tudjuk azt, hogy mivel gazdálkodhatunk, és milyen műsort tudunk készíteni Önöknek. Amennyiben mégsem a Patreon oldalunkon keresztül szeretnének támogatni bennünket, akkor viszont írjonak az autonomiaportal@gmail.com címre, és meg tudjuk beszélni a támogatás más módozatait is. Vasárnap, ahogy már említettem, Szerbia választott. Kissé patetikusan a demokrácia ünnepének szokás nevezni a többpárti választásokat, és szokás még kiegészíteni két olyan jelzővel, mint a szabad és a tisztességes. Nos, Szerbiában évek óta nem csak ezzel a két jelzővel vannak súlyos problémák, hanem magával a jelzett szóval is, mármint hogy mennyire tekinthető egyáltalán választásnak az, ami itt zajlik. Mai adásunkban nem fogunk hosszasan moralizálni ezen, hiszen az ellenzék is indult ezen a választáson, és jól tudták, milyen körülmények között és milyen pozícióból vállalkoznak a megmérettetésre. Más kérdés, hogy mi lehetett volna ennek az alternatívája az ő szempontjukból, és kész volna a társadalom erre az alternatívára. Szóval egy szabadnak és tisztességesnek korántsem nevezhető, választásra emlékeztető procedúra zajlott vasárnap, amelynek ismerjük az eredményét, sőt, előre tudtuk nagyjából a kimenetelét is. Ám az ördög a részletekben lakozik, és a mai adásunkban olyan elemzésre vállalkoztunk, amely az adatok összehasonlítására, a folyamatok láttatására és kontextusba ágyázására törekszik, külön hangsúllyal a vajdasági magyarok helyzetére, szerepére és politikai képviseletére. És akik ebben az elemzésben a partnereim lesznek, már itt vannak a virtuális stúdióban, és alig várják, hogy bekapcsoljam őket, Tóth Szilárd János politológus és Tőke János újságíró. Szerbusztok! Akkor vágjunk bele a témánkba. Először is, még mielőtt bármiről kérdeznélek benneteket, hogy azokat, akik esetleg nem követték olyan szisztematikusan ennek a választásnak a folyamatát, mint azt gondolom mi hárman, és talán az eredményeket sem ismerik a teljességükben, mutatnánk egy grafikont, amely mutatja azt, hogy mely pártok, illetve pártlisták jutottak be a parlamentbe, ugye Szerbiában 3%-os a választási küszöb, tehát viszonylag kicsit kellett ugrani ahhoz, hogy egy-egy lista bekerüljön a szerbiai parlamentbe. Én itt nem a fantázia nevét használtam ezen a grafikonon a különböző listáknak, hiszen egyrészt megjegyezhetetlen, másrészt az ember aztán nehezen tudná összehasonlítani a korábbi éveknek a listáival, már pedig a műsor egyik célja épp az, hogy ilyen összehasonlító elemzést is végezzünk. Úgyhogy hát én ilyen nagyon egyszerűen Vučić listának neveztem azt a listát, amely az első helyen végzett, és 46,64%-ot szerzett. A második helyen a mondjuk így európér ellenzék végzett 23,66%-kal, utána őket követik a szocialisták, akik a Vučić listával már régóta koalícióban vannak, több mint egy évtizede, ők 6,56%-ot értek el. Aztán itt vannak a konszolidált nackók, ez a NADA koalíció, amely hát egy ruszofil monarchista tömörülés. Azért neveztem el őket így, mert azt gondolom, hogy a korábbi években is voltak olyan listák, amelyek nagyjából ebben a kategóriába beilleszthetők. Ők 5,04%-ot értek el. Van itt egy új kategória, amely eddig nem jelent meg, ezek a laposföldes nackók. Ők azok, akik hát az összeesküvés elmélettől Koszovóig nagyjából lefedik azt a szélső jobboldali és hát lázálmos területet, és 4,7%-ot értek el ezen a választáson. És ha jól számoltam, akkor 4 kisebbségi listának jutnak be képviselői a parlamentbe. Ezek ugye a természetes küszöb alapján juthatnak be, ami annyit jelent, hogy nem kell a 3%-ot elérniük, hanem a szavazat arányos, részarányosan tulajdonképpen amennyi szavazatot kaptak, annak arányában jutnak képviselői helyhez. Mondjuk számunkra talán az lehet érdekes leginkább, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség ez alapján nagy valószínűséggel 6 mandátumra számíthat. És akkor azonnal meg is mutatnám a másik ilyen grafikont, amely viszont a különböző listáknak a parlamenti mandátumait mutatja, tehát azt, hogy egy-egy lista hány mandátumhoz jutott. Amint látjuk, a Vučić-féle lista 128 mandátummal abszolút többséget szerzett, hiszen a 250 képviselői helyből 126-ot kell megszerezni ahhoz, hogy valaki abszolút többséggel rendelkezzen, tehát 128-al ez megvan. A szocialisták, mint az utóbbi évtized állandó koalíciós partnerei még 18-at hozzátesznek ehhez a számhoz. Az európér ellenzékiek 65 képviselői helyen rendelkeznek, a konszolidált nackók 13, és ugyanígy 13-mal a laposföldes nackók és a kisebbségi listáról bejutottak összesen 13-mal, ez egyébként a CESID-nek és az Ipsosnak a projekciója, tehát nem tekinthető hivatalosnak, de azt gondolom, hogy ezek a számok már nem fognak különösebben változni. No, hát akkor első körben azt kérdezném tőletek ez alapján, amit itt láthattak a nézők is, és elmondtam én is, hogy ilyen eredményre számítottatok-e, volt-e bármi olyan, ami nagyon meglepett benneteket? Szilárd. Kezdte akkor.
Hát nagyjából ilyen eredménye. Tehát, hogy az nyilván borítékolható volt, hogy ezen a választáson is, mint az utóbbi X választáson igazából történni nem nagyon fog semmi. Hát ami érdekes volt előtte, az az volt, hogy ugye az utóbbi egy évben kicsit átrendeződött az ellenzéki oldal. Tehát, hogy miután ugye a bojkott kudarcot vallott egyfelől, ugye 2020-as, amennyiben nem igazán sikerült rávenni ugye az ellenzéki bázist se arra, hogy ne vegyen részt a szavazáson, részét igen. Másfelől az a stratégia is kudarcot vallott, hogy ugye ezek a polgári ellenzéknek a pártjai együttműködjenek a Dvérivel, tehát ugye a jobb oldalon bizonyos szereplőkkel potenciálisan, ez sem igazán működött. Most azzal próbálkoztuk, egy harmadikkal, hogy ugye vegyes, ideológiailag vegyes koalíciókat nem csinálnak, hanem külön indul ugye a szélső jobb oldal és a bal oldal, ugye a szélső jobb oldalnak 3-4 listája is volt. A bal oldal viszont szinte teljesen egységesült, tehát ilyen széleskörű összefogás, mint most ez az erőszak ellenes koalíciója nem volt mondjuk. Mégis akkor lehet egy szám, tehát ugye arra lehetett számítani ez alapján, hogy például a lemorzsolódás kisebb lesz. Ugye? Tehát, hogy azok a választópolgárok, akik mondjuk azért nem voltak hajlandók szavazni az ellenzéki összefogásra, mert az mondjuk ideológiailag vegyes volt, vannak ilyenek, és ezért lemorzsolódtak, ugye? Ezek most ugye arra lehetett esetleg számítani, hogy az ő számuk kisebb lesz, mert ugye könnyebb szívvel tudsz akár bal oldalra, akár jobb oldalra szavazni, mert nincsenek vegyes koalíciók. Az pedig, hogy ugye széles körű volt a baloldali koalíció, az meg ugye azt is jelenti, hogy jobban tudtak volna elvileg, jobban tudták volna koordinálni az erőforrásaikat. Most ezzel együtt persze nagy csodát szerintem senki sem várt, az ellenzék sem hiszem, hogy győzelemre játszott. Itt volt egy-két nyerhető csata, például a belgrádi, amiben egyébként nem rossz a baloldalnak az eredménye. Igazából ami megkomplikálja ezt az egész sztorit, az az, hogy szerintem váratlan volt az, hogy a Dvéri, tehát ugye ez a National Occupation koalíció, amiben a Dvéri együtt van, a Milica Závetnicával, hogy ők nem jutottak be egyfelől, másfelől, meg az, hogy ugye a Branimir Nestorovic viszont bejutott 5%-kal, és Belgrádban ugye a királycsinálónak a szerepébe került ezzel. De ezen túlmenően olyan nagy meglepetés nincs, de azért nincs nagy meglepetés, még igazából csak ugyanaz folytatódik, mint ami eddig volt. A szerbiai politikai paletta az elég stabil. Haladó pártnak a támogatottsága is stabil, egyedül mondjuk az SPS-nek, ugye a szocialistáknak az esetében látjuk azt, hogy van egy lassú csökkenés.
Igen, hát ennek nyilván oka az is, hogy a támogatóik egyre inkább előregednek, tehát mindig is a szocialista pártnak főleg az idősebbek voltak a szavazó bázisa. János, számodra mi volt az, ami esetleg meglepő volt az elmondottakon kívül, vagy akár ezekkel együttvéve?
A nagy sportrendezvények előtt, mikor megkérdezik a szövetségi kapitányokat, hogy mire számítanak, és valamelyik azt mondja közülük, hogy ha megnyerjük a tornát, akkor én lemondok, akkor az biztos, hogy ez nem fog bekövetkezni. Na most itt nálunk itt fordítva van, ugye Alekszandár Vucic bejelentette, hogy ha ők nem nyernek, akkor ő lemond. Szóval innentől kezdve semmilyen meglepetésre nem kellett számítani. Én igazából azt láttam, és arra voltam kíváncsi, és sőt, szerintem a haladók is erre voltak kíváncsiak, hogy mekkora jelenleg Alekszandár Vucic támogatottsága. Ezt lemérték ezen a választásokon, ugye a lista nevében is az ő neve volt, akárhol átadták. És hát ugye, amit Szilárd elmondott, én szerintem abból volt jó pozitív ez a választás, hogy letisztult ez az ellenzéki jobb oldal és bal oldal, látjuk, hogy mi a helyzet, hogy mit szeretnének az emberek többsége, aki az ellenzékre szeretne szavazni, és megjelent valóban egy új figura, a Nestorovic ezen a színpadon, amire szerintem sokan nem számítottak, ahogy ugye a Dvéri eredményére sem, azért nekem az mindenképpen meglepetés az előző évekhez és az ő tevékenységükhöz képest. Hát hogy hogyan tovább, ez majd jó kérdés, de én azt hiszem, hogy az ellenzék most ebben a pillanatban egy kicsit rossz felé indult el, ugye tiltakozások vannak Belgrád szerte, és ma délutánra estére is bejelentettek egyet. Nem rossz ez az eredmény, és én nem hiszem, hogy ők sokkal jobbat várhattak ennél. Persze volt, azt hiszem 3-4 hete egy közvéleménykutatás, ami egy kicsit félrevitte a dolgokat, mert ott, hogyha ott szorosabb eredményt jósoltak a haladóknak, kevesebbet, 40 alá mérték őket, ugye, és az összeellenzéket pedig mondjuk olyan 37-38-ra, és úgy már azért más lett volna, de szerintem az még nagyon korán volt a választásokhoz képest, ugye 3 héttel előtte mérték, és abban a 3 hétben azért nagyon sok minden történt.
Nekem viszont az a benyomásom, például az alapján is, ami most Belgrádban történik, ugye tüntetések kezdődtek meg, és követelik a belgrádi helyhatósági választásoknak a megsemmisítését. Itt a bevezetőmben nem mondtam el, mert igazából nincs olyan túl nagy jelentősége, hogy nem csak köztársasági, hanem tartományi választás is volt. Mondjuk ez számunkra lehetne jelentősége, hiszen itt élünk Vajdaságban. De hát nem hiszem, hogy erről külön beszélnünk kéne, hogy mi történik Vajdaság szintjén, hiszen ez az egész vajdasági adminisztráció valóban egy sóhivatallá lett degradálva. És hát voltak önkormányzati választások, ebben sem vagyunk közvetlenül érintettek vajdasági magyarként, hiszen Vajdaság területén nem voltak ilyenek, de például Belgrádban, ami azért ugye az ország sorsát is meghatározhatja, ott igen, és az eredménye, ahogy már Szilárd is mondta, olyan, hogy egy patthelyzet állt fönn, illetve épp ezek az általam lapos földes nackóknak nevezett tömörülés döntheti el azt, hogy vajon a haladók, vagy az ellenzéki térfél alakít Belgrádban hatalmat, és hát bár nem tudom, mennyire lehet hinni egy olyan orvosnak, aki ugye a Covidot egy nevetséges vírusnak nevezte, még mielőtt az hát a világon mindenhol elterjedt volna, és aztán később is a vírus tagadásáról lett hírhető, az a Nesztorovics, ugye, akiről beszélünk, és aki ezt a 4-5%-os társaságot vezeti, és akik bekerültek a parlamentbe, és akik Belgrádban királycsinálók. Szóval ő kijelentette, hogy nem fogja sem az egyik, sem a másik felet támogatni, ami pedig hát egy patthelyzetet eredményez Belgrádban, azt is jelentheti, hogy újra választások lesznek. Az ellenzék azért vonult az utcára, mert úgy gondolja, hogy a haladók meghamisították a választásokat, tehát 40 ezer olyan szavazóról beszélnek, akiket Boszniából hoztak állítólag, és Belgrádba ideiglenes címmel rendelkeznek, vagy lényegében kamu címekre lettek bejelentve, és ez alapján szavazhattak, és hát természetesen ez azért lényegesen befolyásolta a végeredményt. No, szóval, hogy mi lesz ennek a végkifejlete, nem tudom, de mindezt csak azért mondtam el, mert azt gondolom, hogy fontos volna arról beszélnünk, hogy tényleg nem egy csodavárás volt itt. Nekem sokszor az volt a benyomásom, hogy óriási a csalódás nem feltétlenül a pártok szintjén, de a pártok támogatói szintjén, hogy nem sokkal jobb eredményt ért el ez az Európa párti ellenzéki tömörülés. Miközben, majd megnézzük később a számokat, ez egy fölfelé ívelő tendencia ezen a térfélen az elmúlt évek során. Tehát egyáltalán nem mondható az, hogy rosszul szerepeltek volna, ahogy már ti is említettétek. Mi erről a véleményetek?
De amúgy van csodavárás, az biztos. Pont a Dvérinek az esete, az szerintem amúgy ebből a szempontból elég érdekes. A Dvéri is, meg ez a milica, ez az Závetnici pártszervezet. Ugye mit láttunk az utóbbi pár évben? Ugye a Solak média, azért eléggé fölkapták őket. Ők nagyon nagyot futottak ebben a Solak médiában, és úgy tűnt, abból, amennyi nyilvánosságuk volt, hogy ez egy komoly, vagy legalábbis egy befolyásos ellenzéki szereplő, akiket egyébként a mérések is rendre ugye oda mértek, hogy be fognak jutni a parlamentbe, aztán hopp, jön a választás, és nem sikerült nekik. De ez persze betudható annak, hogy mondjuk elég rosszul szerepeltek a vitákon, szerintem. Tehát a NADA koalícióval szemben egész biztos. De én azt is mondanám, hogy azért a Solak média részéről, és a Solak média alatt ugye a Novát, az N1-et, a Danászt és a többit értem, hát ugye ennek a médiának a részéről azért bőven van egy... Tehát azért ez torzítja a percepciót. Tehát hajlamosak fölfújni, fölkapni szereplőket, akikben ők meglátják a potenciális megmentőt, és aztán jönnek a választások, és kiderül, hogy ezeknek a támogatottsága valójában elég csekély. Szóval szerintem azért ez a csodavállás dolog részint ebből fakad.
Ugyanakkor sokan éppen azt mondták, hogy a Závetnici az gyakorlatilag a Vucsicnak a kreálmánya, és azért hozta őket be, illetve azért engedte le a 3%-ra is a választási küszöböt, hogy ezek a hát ott az 5% alatt mozgó kisebb szélső jobboldali pártok is bekerülhessenek, hogy ők mint egy centrális erőtér jelenhessenek meg a nyilvánosság előtt.
És igen, de szerintem ez egy picivel tágabban, tehát ugye a szerbiai választási rendszer az eleve a fragmentálódást ösztönzi. Tehát ugye az, hogy ugye arányos, az azt jelenti, hogy a fragmentálódás, ami megy amúgy is, ugye, amióta a DS elkezdett osztódásra szabadulni, tenni. Arra valójában ez csak rá segít, mert ugye minden alkalommal, amikor van egy társaság, a DS-nek valamelyik maradványpártjában, vagy akár ugye gondolhatjuk ugye a néppártnak a szakadására is idén. Hát ugye itt az van, hogy ezek a szakadár erők, akik, tehát ugye párton belül, amikor mondjuk van egy konfliktus két befolyásos csoportosulás között, az a társaság, aki mondjuk úgy véli, hogy nem ért egyet az aktuális pártvezetésnek az irányvonalával, és ki akarna szakadni, akkor ez nagyobb biztonsággal megteheti. Mert ugye arra kalkulál, hogy jó, a 3%-ot ez nem összejön nehéz összehozni.
És hát mondjuk Vukjereminsznek nem sikerül.
Vukjereminsznek hát nem sikerül, igen, de sokkal könnyebbé teszi. Tehát, hogy ezt a fragmentálódást, nem csak a Závetnici esetében, hanem általában a fragmentálódásra erősít rá, ami mondom, megy persze amúgy is. Szóval azért azt mondom, hogy a DS hát az utóbbi 10 évben szétesett, és aztán a kiválók is több darabra estek, azért tényleg elképesztő.
János, hozzáfűzöl ehhez valamit, vagy menjünk tovább?
Én különben éreztem az embereken egy csodavárást, valóban úgy gondolták, hogy most történhet valami, de ugye azért az előzmények és az, hogy a hatalom azért elég könnyen belement ebbe a választásba, a kiírásába is, ugye, és nem várta meg a tavaszt, hanem azt mondta, hogy akkor jó legyen. Most ez szerintem sokat elmondott, azért is mert különben belemenni szerintem, mert ugye akkor úgy volt, ugye mindig a belgrádi választásokat erőltette az ellenzék, és akkor a hatalom úgy volt, hogy na jó, legyen Belgrád, de akkor legyen a köztársaság is, aztán már egy kalapba a tartomány is, és ha már ezek megvannak, akkor legyen Közép- és Dél-Szerbiába, ugye 65 községben még önkormányzat is, és ez már azt vetítette elő, én biztos voltam benne, hogy itt nagy meglepetés nem születhet. Mikor ezt így csomagban elfogadták, és azt mondták, hogy ez így lehet, onnantól kezdve bármilyen európai ellenzéknek nem sok esélye volt, olyan szinten, hogy hatalomra jusson. Viszont az eredmény, ugye, amit mondok, és ma reggel volt egy elemzés éppen az N1 televízión, ott is a politológusok azt mondták, hogy az ellenzéknek, amely ugye jó eredményt ért el az előző évekhez képest, majd mondtad, hogy látni fogjuk ugye a grafikonokon, ebben a pillanatban szerintem ki kellene ezt használni, és azt mondani, hogy igen, például Szabadkán ki is használták, és azt mondták, hogy most ők a második számú erő ebben a városban, ugye. Többi helyen is ezt kellene mutatni, mert ne felejtsük el, hogy nem sokára, szerintem 4-5 hónapon belül önkormányzati választásokat tartanak Vajdaságban is, és én nagyon könnyen elképzelhetőnek tartom, hogy Belgrádban ugye patthelyzet alakult ki, az ellenzék követeli a választások megsemmisítését, a hatalom nem tudja létrehozni a koalíciót, hogy uralkodhasson. A kézenfekvő dolog, hogy Kecske is jól lakjon a káposzta, és megmaradjon, hogy azt mondják, hogy új választásokat írunk ki egy másfél hónap múlva.
És szerintetek min múlik az, hogy az ellenzék, tehát most gondolok erre a viszonylag homogén, Európa barát ellenzékre, aminek most az a fantázia neve, hogy Szerbia az erőszak ellen, egyben maradjon, tehát mi az, ami ezt segítheti, illetve ami ellene szólhat az elkövetkező időszakban?
Hát én nem sok sanszot adok rá, hogy egybe fog maradni. Tehát ezek a koalíciók, amik a választásokra megalakulnak, ezek után a választások után mindig egyből szétesnek.
Uh-huh. Én ehhez annyiba kapcsolódnék. Azt akarom mondani, hogy én Belgrádtól is félek ilyen szempontból, mert ugye itt azért kicsi ez a mocsár, és nagyon sok a krokodil, és nagyon sokan a Szerbia az erőszak ellen listáról jutottak be ugye a belgrádi parlamentbe, úgymond, és hát a szerb haladó pártnak és a szocialistáknak 2-3 képviselőt elég lenne átcsábítani erről a listáról, úgyhogy ez egyáltalán nem kizárt, hogy ez megtörténik. Onnantól kezdve viszont azt lehet mondani sajnos, hogy teljesen szétesett az a csoportosulás, mert emberek válnak ki, és nagyon nehéz lesz összetartani. Biztos, hogy lesznek megkeresések és erre próbálkozások, akár az ellenzék, akár a hatalom részéről, a hatalom sokkal jobb helyzetben van ilyenkor, de ugye nagyon sok szervezet van itt együtt. Már a listákat is nehéz ilyenkor összerakni vitatkozások miatt, hogy ki hova kerüljön és ki mennyit ér, nem beszélve arról, hogy később, ugye, amikor bekerülnek, akkor hogy fog alakulni az elosztások, és ha valaki esetleg kap egy jobb ajánlatot a hatalomtól, akkor az nagyon könnyen átcsábulhat.
És nem beszélve arról, hogy nincs olyan koalíció kényszer, mint mondjuk Magyarországon, hiszen ahogy Szilárd is mondta, hát egyszerűen a választási rendszer azt ösztönzi, hogy minél fragmentáltabb legyen a választási palett, illetve a politikai paletta, hiszen ez a 3% olyan, amit azért csak könnyebb megugrani, mint egy 5%-ot, plusz az, hogy részarányos és nem többségi a rendszer, ez még inkább ebbe az irányba mutat. Na most mutatnék egy olyan grafikont, amelyen az előző évek, tulajdonképpen 2012-ig visszamenőleg mutatja, hogy milyen eredményt ért el egy-egy tömb, egy-egy olyan tömb, amelyet én hát ilyen kissé önkényes módon egy kategóriának vettem, amihez, ja, és a 2020-as választást azt én itt nem írtam föl, mert azt gondolom, hogy az rendkívül torzította az eredményeket, hiszen az ellenzék jó része nem indult a választáson, és Covid idején rendezték meg, úgyhogy nagyon alacsony volt a részvétel, tehát azt hiszem, hogy 50%-ot is alig ért el. Nos, tehát csak nagy vonalakban elmondanám, hogy ugye az első listán, a Vucic lista, amit így neveztem, ez az elmúlt időszakban meglehetősen stagnál, tehát a legutóbbi 2022-es választáson volt némi visszaesés, ahhoz képest most javított, de a megelőző kettő, illetve ha 2020-at is veszük, akkor három választáson jobb eredményt ért el, mint amilyet az idén. A szocialistáknál egy egyértelmű tendencia látszik, egy apró kisebb kiugrással, de az látszik, hogy egyre kevesebben szavaznak erre a párt tömörülésre, amelynek már 2012-ben is, és még korábban is Ivica Dacic volt a vezetője, az elnöke, és aki egyébként szintén belengedte, bár nagyon finoman, hogy esetleg lemondana, úgy fogalmazott, hogy szerinte a szocialistáknak új vezető után kellene nézni, azt hiszem valahogy így mondta a választás estén. Az Európai Uniós ellenzék, na ez egy nagyon kemény dió, ugyanis most egy közös, egységes tömbként indult a választásokon, és érte el ezt a 23-24%-os eredményt. A korábbi időszakban ezek az eredmények nem így néztek ki, mert például 2020-ban ezeknek a pártoknak, amelyek jelenleg a Szerbia az erőszak ellen tömörülést képezik, egy része nem is indult a választáson, mondjuk így a legnagyobb része, de például 2022-ben is fragmentáltabbak voltak. Ezek a csíkok, amiket itt az EU ellenzékes résznél lehet látni, ezeket nem úgy kell értelmezni, hogy ezek egy-egy lista voltak, hiszen például 2012-ben, amikor ez a hosszú zöld csík kialakulhatott, akkor még külön listaként szerzett 20-valahány százalékot a Demokrata Párt, ott volt még a G17 plusz, ott voltak azt hiszem a Liberális Demokrata Párt is még egy 5% fölötti erőt képezett, és hát hogyha ezeket Európa párti erőknek gondoljuk, meg még a Dosztáje Bílot is még mielőtt megváltoztatta volna az ideológiáját, akkor nagyjából ez a tendencia, ami itt látható. 2012-ben még bőven 30% fölött volt ez a tömb, és aztán nagyon nagyot zuhant a következő választáson, tehát 2014-ben, amikor épp csak 10% fölé sikerült teljesítenie, és aztán pedig lassan, de biztosan megindult egy növekedési úton. Hogy ez mire lesz elég, majd erről még beszélgessünk. Az úgynevezett konszolidált nackók, hát ide sorolnám, ha még létezne olyan formában, Kostunicának a Szerbiai Demokrata Pártját is, amely még abban az időben, amik 2012-ben, amint látjuk, az a zöld vonal voltak ők. Utána ez a kategória egy picit eltűnt a politikai palettáról, és most kezd visszatérni a NADA koalíció képében. A lapos földesek ez egy abszolút új kategória Szerbiában, meglátjuk, hogy ez egyáltalán mit jelent, tehát ez akár még viccpártnak is nevezhetnénk, hogyha viccesek volnának, de hát nem különösebben viccesek, meg szóval inkább az összeesküvés elméletekben való hit az, ami összetartja őket. És van egy szélső jobboldali tömörülés, amiről szintén nagyon szeretném, hogyha külön beszélgetnénk, mert nekem a számokat áttekintve az volt a föltűnő, hogy minthogyha ez a tömb egyre zsugorodna, és hogyha még azt is tekintetbe vesszük, hogy 2016-ban, amikor itt látható ez a hosszú kék vonal, amikor ilyen 14-13%-ot teljesítettek, akkor még 5%-os volt a választási küszöb. Tehát úgy jutottak be pártok a parlamentbe, hogy ezt az 5%-os választási küszöböt meg tudták ugrani. És most pedig még a 3% is sokaknak, ugye, tudományos fantasztikum. Mi erről a véleményetek? Tehát előbb beszéljünk a szélsőjobbról, a szélsőjobb állítólagos, vagy vélt, vagy általán vélt visszaszorulásáról, és akkor utána pedig az Európa párti ellenzéknek az esélyeiről is. János, kezd most te.
Én azt látom, hogy az emberek kicsit tartanak most már ettől a szélsőjobbtól. És szerintem ezt a 90-es évekre is lassan vissza lehet vezetni. Félnek attól, hogy ugye a szélsőjobb azért nagyon erősen erőlteti a Koszovó kérdését, és folyamatosan napirenden tartja, és ellenez mindenféle tárgyalásokat is, hallani sem akarnak erről. És én úgy látom, hogy az embereknek ez most már sok. És már annak a generációnak, aki fölnőtt a 90-es években, furcsa nekem ez a 16-os megerősödés valóban, mert akkor tényleg történt egy ilyen, és láttuk azt, hogy magával ragadta az embereket ezt. Most viszont a mérések is azt mutatják, hogy ez egyre-egyre csökken. Nem tudom, ugye az én környezetemben nem sokan vannak, akik velük szimpatizálnak, és nagyon kevés ilyen emberrel találkoznak. Persze találkozok egy-kettővel, de úgy látom, hogy ezeknek a száma is, ugye ezt mutatják a mérések is, meg a kimutatások is, hogy igencsak visszaszorulóban van, és szerintem ők valamiféle váltásban gondolkodnak. Nem hiszem, hogy a hatalom mellé csapódnának, hogy hol jelennek meg. Szerintem pont egy ilyen Nesztorovic csoportoknál lehet őket felfedezni, hogy onnan elmennek, és akkor emitt meg megjelennek, mert pont ezek a különbségek, amikor pluszban vannak itt, akkor kivontuk őket.
Uh-huh.
Igen, de azért ennek van egy választói bázisa azért. Tehát van ez a szélső jobboldali törzsszavazó bázis, akiknek, igen, mik a fontosak, ugye egyfelől a Koszovó kérdés, általában ezek a nemzetiségi ügyek, ugye EU-szkeptikus közeg, meg akik ugye kulturális kérdésekben konzervatívak. Most ennek a választói bázisa manapság, 2012 óta nyilván elég nagy része a Vučićékra szavaz, most függetlenül attól, hogy ugye ideológiailag ők egy ilyen megfoghatatlan, mit tudom én, néppárti csoportosulássá váltak, attól még ugye egy részük ott van velük, és ugye nehéz is ezért nyilván a Vučićtól jobbra politizálni. Tehát, hogy igazából ez a Koszovó kérdés például, most ugye megnézed az összes parlamenti, ugye parlamentbe jutási versenyző lista most az utóbbi hónapban egymást vádolták azzal, hogy ki az, aki jobban akarja megvédeni Koszovót, és ki az, aki ezzel szemben el fogja veszélyteni. Tehát, hogy az, én nem vagyok teljesen biztos ebben, amit a János mond, hogy a választók ezt ne kényszerítenék ki, hogy erről szó legyen. Na most persze az egy érdekes kérdés, hogy ez a választási eredmény ebből a szempontból mit mond. Az mondjuk igaz, hogy ugye azok a szélső jobboldali pártok, ugye a Nacional Kupjenje, meg ugye a Jeremic pártja, akit most már megint csak a szélső jobboldalra lehet sorolni bizonyos értelemben, hogy ugye nem jutottak be, már pedig ők voltak azok, akik ezt a Koszovó témát a legerőteljesebben hangsúlyozták. De hogy azt a másik oldalon még nem mondanám, hogy a többi oldalon ez ne lett volna ugyanúgy téma. Azért a baloldal is kampányolt Koszovón, a baloldal is ugye egyértelműen elveti az Ohridi egyezményt, azért ezért Bucsitjék bőven kaptak kritikát. Talán annyi a különbség, hogy ugye a baloldali koalíciónak nem volt egységes álláspontja. Tehát nem tudtak egyértelműt mondani, mert náluk azért vannak szervezeték, ugye ott a zöld baloldal, még egy-két kisebb liberális párt, akik mondjuk hajlanának arra, hogy az Ohridi egyezményt mégiscsak el kéne fogadni. De aztán ugye a négy párti Alexit meg azt mondja, hogy nem. Szóval, hogy ők egy kicsit ebből a szempontból megfoghatatlanok, de hát ez épp azért érdekes, mert ugye ez a koszovói, meg ezekre a nacionalista ügyekre fogékony választói közönség, ez ugye akkor épp ezért tőlük se fordul el teljesen.
Tehát ők is és akkor talán arra is részben választattál, hogy mi az, ami esetleg az ellenzéki tömörülésen belül a feszültségeket okozhatja. Tehát, hogyha például Koszovó válik egyfajta központi témává, akkor nyilván ez az Európa párti ellenzéken belül is feszültségeket okozhat. Ha viszont továbbra is a korrupció, ha továbbra is a megélhetés, tehát olyan témák, amelyek egy ellenzéket könnyebben össze tudnak terelni és a hatalommal szembeállítani, akkor viszont megmarad ez. Mi az, ami várható? Tehát ugye sokszor fölmerül az a kérdés, hogy minek volt szükség erre a választásra. Annál jobb gondolat ritkán jut eszembe, hogy valószínűleg azért, mert most egy még nagyobb legitimációt akar magának az állampárt, és hát most el is érte olyan szempontból, hogy több szavazatot kapott, több mandátuma lesz, és egyúttal nem lesz egy olyan kisebbségi, nagyon erőteljes orosz kötődésekkel rendelkező szocialista párt mellette, mármint lehet, hogy mellette lesz, de nem olyan zsarolási potenciállal rendelkező szocialista párt lesz, mint amilyen volt az előző mandátumok során, vagy akkor, amikor tőlük függött a többség. Tehát a kérdésem az, hogy mi az, amire számítani lehet az új kormánytól, illetve hát magától Vucsistól, hiszen hát mindannyian tudjuk, hogy ő irányítja ezt a kormányt, meg egyáltalán az állampolitikáját.
Én nem biztos, hogy az előrehozott választások ügyét ezzel amúgy összekötném. De tudod, mindig megy ez a spekulálás, hogy na, most épp miért írtak ki előrehozott választást? Vajon azért, mert a Vucsit most már tényleg arra készül, hogy kompromisszumot kössön az albánokkal, és ehhez akkor előre készít, de előre megerősíti a legitimitását. Vagy vajon arról van-e szó, hogy úgy mérik fel a helyzetet, hogy közép, távol, nem tudom, csökkenni fog a haladópártnak a támogatottsága, és ezért érdemes megint csak most megcsinálni a választást, amíg ugye van rá erő. Tehát, hogy a közpolitikával, vagy akár ezzel a Koszovó ügye, én nem kötném ezt. Szerintem rém egyszerű a megfejtés erre az egészre. Hát arról van szó, hogy minden elveszített választás újra meg újra demoralizálja az ellenzékét. Elkedvtelenedtek, gyöngülnek, és akkor ilyenkor mindig van x hónap, amikor teljesen le vannak fagyva. Mert megint...
De hát gyöngülnek? Tehát a számok mintha nem ezt mutatnák. Tehát most például 200-250 ezerrel több szavazatot kaptak, tehát abszolút számokról beszélünk, mint mondjuk másfél évvel ezelőtt.
Ez igaz, de nekik azért a sikermércél mégiscsak azért volna, hogy legalább például a Beográdot meg tudják nyerni, és ez nem sikerült. Szóval...
Én itt két dolgot látok különben, amit a Szilárd mondott, és szerintem pontosan így van. Ez volt az eredeti cél. Egy ilyen eredmény, ugye, és nem tudom, voltak a százalékok, ugye, hogy 40, azt hiszem, hogy is volt, hogy a grafikonon 46-47% ugye a Vucsics lista és az ellenzék meg 24, majdnem a duplája, és ez demoralizáló. Ez azt jelenti, hogy a Vucsicsék ezt el fogják mondani, hogy mi kétszer annyit kaptunk egyedül, mint ti, akik azon a listán voltatok 38 szervezettel együtt, és ugye ilyenkor az ellenzék nem tud mit kezdeni magával ebben a pillanatban. Tényleg ilyenkor nem tudnak, ugye most éjségsztrájkolás lett kitalálva, azt hiszem, hogy itt ez nagyon félre viszi a dolgokat. A másik pedig az volt, hogy ezt meg azt nem Csaba, te említetted, és én szerintem ebben benne volt az, hogy ők látták, hogy a szocialistáknak az eredményei folyamatosan csökkennek a méréseknél. És nagyon jó ilyenkor választásokat tartani, hogy egy kicsit ott a szarvait a szocialistáknak is le lehet ezzel törni, nem kerülnek olyan pozícióba, hogy a Dacic miniszterelnöki pozíciót követelje magának, hanem azt mondják, hogy igen, magunkra elévesztünk benneteket, megkapjátok a legproblémásabb minisztériumot, az oktatásit, meg esetleg még egyet, és akkor azzal szenvedjetek, mi megcsináljuk magunk a kisebbségekkel tovább a kormány.
Ha már kisebbségek, akkor itt maradjunk is ennél a, ennél a vonalnál, ugyanis a VMS-nek a választási eredményeit szeretném, hogyha egy picit elemeznénk. Mutatunk egy grafikont, amelyen látszik, hogy ez jelenlegi állás, tehát ez még nem a végleges szám. Itt abszolút számokat lehet talán a legadekvátabb módon összehasonlítani, és nem pedig a különböző százalékokat, mert hát ezek nagyjából mindig ugyanott vannak, tehát 1,8, 1,7, 1,9, 2, hanem az abszolút számokat, hiszen ez mutatja azt, hogy hányan szavaztak a Vajdasági Magyar Szövetségre egy adott évben. És hát 2012 óta ilyen néven is indul a párt, tehát nem Magyar Összefogás és nem különböző pártok koalíciója, vagy kvázi koalíciója, hanem VMS. És így módon tényleg össze is lehet vetni ezeket a számokat. Jelen pillanatban 64.203 szavazaton áll a VMS. Azért mondom ezt, mert még nincsenek meg a végleges és teljes eredmények. Még néhány szavazó helyet össze kell számolni, és ott még lehet, hogy lesz néhány szavazat a VMS-re. Mindenesetre ez egy közel véglegesnek tekinthető szám, tehát 64 ezer fölötti szavazatot kaptak 2023-ban. Tavaly másfél évvel ezelőtt voltak választások, akkor 60.313 szavazatot kapott a VMS. 2020-ban, amikor ugye sokan bojkottálták, és Covid is volt, akkor a VMS nagyon jól szerepelt, 71.893 szavazattal. 2016-ban viszont ez volt a leggyöngébb teljesítménye ebben az évtizedben, akkor 56.620 szavazatot kapott. 2014-ben pedig a legjobb eredménye volt, 75.214-jel, és 2012-ben, tehát egy évtizeddel ezelőtt, pedig valamivel jobb volt, mint a mostani, 68.323. Tehát ugye sok tényező van, vagy játszik közre abban, hogy a VMS-nek hogyan alakulnak a szavazatai. Mi hogyan kommentálnátok ezeket az adatokat, mit lehet ebből látni, vagy kilátni? Szilárd.
Abból, hogy a VMS-nek nagyjából stabil a szavazóbázisa az utóbbi években?
Hát ezt egy stabilnak tekinted-e? Tehát ezeket igen. Az oszcillációkat be lehetett tudni
stabilnak. Igen, de hogy ugye ez rövid táv, tehát ez mégiscsak néhány év, most egy évtizedről beszélünk, amiben olyan nagyon súlyos leföl...
Hát 70 ezerrel lett kevesebben a szavazóbázis, mondjuk.
Hát a magyar közösség, igen. Egyébként ebből a szempontból ez sikerként elkönyvelhető szerintem. Pont ez a kihívás most ugye a VMS-nek hosszú távon, ugye, hogy azzal, hogy a potenciális választói bázis ennyire leszűkült, ugye a kivándorlási hullám miatt, hogy akkor fönn fogják tudni tartani azt, hogy legyen legalább ez a 60-70 ezres, nem tudom, törzsszavazói bázisuk, hogy ez fönnmaradjon legalább közép vagy hosszú távon. Ez nagyon nehéz lesz. De hogy az, hogy legalább mondjuk az utóbbi 10 évben ez a törzsszavazói bázis, ez nagyjából ugyanakkor maradt, ez amúgy olvasható ez az adat úgy is, hogy hello, lecsökkent a potenciális szavazóbázis 70 ezerrel, ugye, az a halmaz az embereknek, akikből ők merítenek, és aztán mégis nagyjából abszolút számokban ugyanannyi szavazatot tudnak számítani. Ez egyébként jelentheti azt, hogy ugye a vajdasági magyar választók közül egy picivel nagyobb arány szavaz most etnikai alapon, mint korábban. De hát nyilván a nagy kérdés az a hosszú táv. Tehát az, hogy a VMS milyen válaszokat fog tudni adni erre a kihívásra, hogy ugye rettenetesen és a hosszú távon még inkább le fog szűkülni, hogy ez a potenciális választói bázis, például hogy tudják elkerülni azt, hogy a haladó pártnak egy ilyen törpe szatellit szervezete legyenek, hogy tudják az egyoldalú függést, a teljesen egyoldalú függést legalább valamennyire korrigálni, például a helyi szinten, meg fogják-e tudni tartani pályán a pozícióikat. Valószínűleg hosszú távon nem nagyon, de hogy egyelőre ilyen rövid távot nézve ezt az eredményt, egyébként ez nem rossz.
Uh-huh. János?
Én azt látom ebből, ugye, említettétek, hogy 70 ezerrel csökkent ez a halmaz, és mégis sikerült nem csak megtartani, hanem növelni is most egy kicsivel, hogy a VMS-nek sikerült a fiatalítás. A fiatalokat sikerült bevonzania. Ugye a köztársasági lista is azt hiszem, hogy a VMS-i volt a legfiatalabb, amikor összeadták az átlag életkort, ugye, és azt hiszem, hogy a tartomány is igen, ilyen szempontból jól állt. Úgyhogy szerintem ott ezen a téren sikerült pótolni azokat, akik elvándoroltak, másokra szavaztak, vagy elhunytak, ugye. Azért látszik ugye az, hogy a 2020-ban a bojkottnál nem nagyon volt választásuk az embereknek, és akkor többen rászavaztak nemzetiségi alapon a listára, és szerintem a VMS ott egy kicsit hátradőlt. Azzal volt, hogy most 4 évig minden rendben van, és jött a 2022-es választás, ami ugye emlékszünk, hogy először úgy volt, hogy áprilisban lesz, ha jól emlékszem, és utána áttolódott végül, úgyhogy itt lett, lehet, ez 2020-as volt, már nem is tudom pontosan, de tudom azt, hogy én akkor azt éreztem azt, hogy a VMS elkényelmesedett. Egy jó eredményt ért el 2020-ban, és azzal volt, hogy ezt meg tudják simán hozni ismét, akkor azért jött egy pofon, mert az a 12 ezer mínusz szavazat azért az nagyon sokat jelent olyan időszakban, amikor még a prosperitáti pályázatok elég erősek voltak, és ugye most meg van egy valamiféle emelkedés. Különben szépen látszik ez, hogy van egy stagnálás, utána emelkedés, akkor visszaesés, megint egy kis erősödés. Ilyen szempontból én azt hiszem, hogy most lehet azt mondani, hogy igen, van egy 60 ezres szavazó bázis, amelyre lehet számítani, hogy most ez egy kicsit emelkedik, kicsit gyengül, azt gondolom, hogy a kampánytól sokat függ, és hogy esetleg a szerpártok, akár a hatalom, akár az ellenzék részéről mennyire tudnak belenyúlni ebbe a... Mennyire tudnak belenyúlni még a fiatalokba is, ugye, mert a fiataloknál azért nem biztos, hogy mindenki a nemzeti alapon szavaz egy pártra, de ha sikerül őket megszólaltatni és maguk köré venni, akkor szerintem ez ennek köszönhető, ez a pici emelkedés. Ami azért nem is rossz, ugye 60 ezernél ez majdnem 10%-os, mondjuk 7-8%.
Nyilván nem is az a legfontosabb a VMS számára, hogy most pont hány szavazatot kap, inkább az, hogy mondjuk a szerbiai parlamenti választás esetén, hogy sikerül-e frakciót alakítani a parlamentben, amihez ugye 5 képviselőre van szükség, hát ez most minden bizonnyal simán meg lesz. Úgyhogy ami pedig még érdekes lehet az, hogy én megnéztem az adatokat, és területi lebontásban is, hogy ez a 64 ezer szavazat, ez hogyan jött össze, és az derült ki, hogy Vajdaság területén kb. 60 ezer szavazatot kapott a VMS, tehát a 4 ezret azt Szerbia más területein, tehát úgymond szűkebb Szerbiában, körülbelül ezret Belgrádban, Vrányét külön nem néztem meg, de mondjuk éppen Kelet- és Dél-Szerbiában is megvan egy 1500 szavazat, és ugyanígy Nyugat-Szerbiában is nagyjából egy 1500. Szerintetek ez miből fakad? Tehát ki az és miért támogatja a VMS-t Vajdaságon kívül? Tehát nagy eséllyel nem vajdasági magyar kötődésű személy.
Szerintem ez egyedül annak tudható be, hogy a VMS frakcióvezetője Pásztor Bálint igen aktív a parlamentben, és a felszólalásait követik, leközlik, és azért az elmúlt időszakban elég sokszor szerepelt a szerb újságokban, politikában, nagyobb interjúval, az RTS-en, az RTV-n, nem nagyon látok más lehetőséget, hogy szerintem ő az, aki hozta ezt a plusz szavazó részt.
Uh-huh. Igen, meg hát ugye ez a szám ez nem annyira nagy, és nem annyira koncentrált, mondjuk, mint ugye ez a Vrányai eset volt, hogy például fölvesse ugye a szavazatvásárlásnak a problémáját.
Hát ez 5-10% mondjuk.
Igen, de elszólt és kevés, szóval érdekes lenne ezeknek utána nézni, de hogy ugye korábban voltak erre vádak, hogy tudod, hogy ahogy a haladó párt szavazatot vásárol, úgy vásárol egyes ugye, szövetséges szervezeteknek is. Szerintem erre viszonylag kicsi az esély, de ezért mondom, mert nagyon szétszórt ez a pár, ezért még kicsi a szám. Tehát amikor koncentráltabb, akkor ez, tehát mint a Vrányai esetben, ugye akkor vett fel inkább kérdéseket.
Mit láttatok a VMS kampányából? Mi az, amire számítani lehet az elkövetkező időszakban? Az nyilvánvaló, hogy folytatják a koalíciót a jelenlegi hatalmi párttal vagy pártokkal, de ez a politika mondjuk annak tükrében, hogy most nem Pásztor Istvánnak, hanem Pásztor Bálintnak hívják a párt elnökét, hogyan módosulhat, láttok-e erre valamiféle tendenciákat, vagy láttatok-e a kampány során ilyesmit?
Szerintem viszik tovább az eddigi vonalat. Tehát tudják azt, hogy rövid távon ez nagyon jól működik. Az, hogy ilyen szövetségi politikát folytatnak, amilyet, ez ugye haszonnal az, hogy ugye a Haladókkal és a Fidesz-szel is ennyire szoros viszonyban vannak. Ez ugye jár előnyökkel, ki lehet lobbizni pozíciókat, ki lehet lobbizni pénzt, és szerintem ők továbbra is úgy mérik föl, hogy belátható időben nem lesz kormányváltás se Szerbiában, se Magyarországon, úgyhogy minek váltani.
János?
Szerintem semmilyen változás nem lesz ezen a téren, minden megy ugyanúgy tovább. Ahol esetleg változás történhet, azok helyi szinten lehetnek, de ott a helyi embereknek nem lesz mozgásterük. Pont azért, mert felsőbb szinteken megkötik a koalíciót, ugye a Haladókkal, a Tartományi téren és a Köztársaságin. Én Zenta példáját tudom említeni, itt a VMS is érzi, hogy nagyon problémás az együttműködés a Haladókkal. Egy kolonc. Azok az intézmények, amelyeket odaadtak a Haladóknak, azokkal óriási gondok vannak. Ugye nem beszélve arról, hogy az Elgáz munkatársai a közvállalatnál most kapták meg a szeptemberi fizetésüket. A választások előtt 90 napig, 94 napig azt hiszem nem kaptak fizetést, és ugye ez mind annak következtetett be, hogy szétosztották az intézményeket. Egy része a Haladóké, egy része a VMS-é, és azok az intézmények, ahol a Haladók vannak, azok nagyon problémásak, nagyon nem jól működnek, viszont ugye a VMS nem mer beleszólni, mert hát megvan az osztás, fölülről oda szóltak, hogy ebben nem kell részt venni. Az emberek azonban azt látják, ugye, már nem úgy kezelik őket, hogy külön, hanem azt mondják, hogy igen, ti együtt szavaztátok meg ezt, hogy ez legyen az igazgató, rábólintottatok, nem tartózkodtatok, innentől kezdve ugye ti is cinkosai vagytok ennek a hatalomnak, és ez az önkormányzati választásokon a magyar többségű területeken visszaüthet különben. Én ezt látom, Zentán nagyon jól szerepelt a VMS az előző választáson, 4000 szavazatot kaptak, most pedig 4500, önkormányzatit mondom, hogy 4000, most pedig ugye köztársasági 4400-4500, ez szerintem egy nagyon jó eredmény, egy 10%-os növekedés abban a Zentában, ahol nagyon nagy volt a kivándorlás, úgyhogy a VMS-nek itt is sikerült növelni a szavazó bázisát, a szavazatok számát, viszont önkormányzati téren itt nagyon fel kell gyűrnie mindenkinek a gatyaszárat, különben a VMS nagyjából annyival kapott többet, amennyivel a Haladóknak a száma csökkent, úgyhogy ott is valamiféle átszavazás történhetett, érdemes megnézni a számokat, ugye, és ugye említettük Szabadkát, hogy ott már nem a VMS futott be a második helyre, hanem a Szerbia az előszak ellen. Úgyhogy, és ha lesznek önkormányzati választások, ugye azt hallom, hogy mindenhol összeáll majd az ellenzék, és olyan formában próbálnak indulni, hogy nem tudom, Zenta az erőszak ellen, Szabadka az erőszak ellen, ugye, hogy ezt megtették délen is, az biztos, hogy még egy erős felhajtó erő lehet azok számára, akik nem akarnak a hatalomra szavazni.
Igen, hát erről beszéltünk, hogy több önkormányzatban, Szabadkán is már nem a VMS a második legnagyobb politikai erő, hanem épp ez az ellenzéki tömörülés, amiről beszéltünk. És hát ugye önkormányzati választások most nem voltak, viszont jövőre lesznek. Szilárd, számodra mit vetítenek elő a lokális eredmények, amelyek ugyan köztársasági választáson, illetve tartományin születtek, de talán valamit le lehet szűrni arra vonatkozóan is, hogy a jövő évi önkormányzati választáson mire lehet számítani?
Talán le lehet szűrni. Egyébként a tartományi szinten a választási eredmény az nagyjából ugyanaz, mint a köztársasági szinten. Na most, ugye, ami a helyi szintet illeti, ott megint a hosszú táv szerintem az érdekes, mert rövid távon valószínűleg egyébként a VMS fogja tudni tartani a pozícióit most még egy darabig, ugye ezekben az északi községben. Ugye egyfelől van ez a sztori, amire a János is utal itt, ugye, hogy ugye az, hogy a VMS ennyire közel van a haladó párthoz, Emiatt ugye a magyar választók közönség egy része is, ugye egyre kevésbé látja egy különálló politikai szervezetnek, minek szavaznak a VMS-re, hogyha aztán úgy is ugye összeállnak a haladók, amire szavaznak, akkor egyenesen a haladókra. És hát látjuk is, Zentán is, Kanizsán is, meg egy csomó helyen, ugye az adatokból úgy tűnik, hogy a magyar választóknak is egy nagyon nagy része most már direktben a haladó pártra szavaz. Most ez egy veszély, ami leselkedik a VMS-re, hogy hosszú távon fönn fogják tudni tartani annak a látszatát, hogy ők egy autonóm szereplő. Fönn kell tartani, ott meg különben nem fognak, különben el fog olvadni a bázisuk.
Szilárd János, köszönöm a beszélgetést. Ennyi fért a mai műsorunkba. És önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk. Ez volt az Észverés 99. adása. Ezt a műsorunkat visszanézhetik a Facebookon, illetve az Autonomia Portál YouTube csatornáján. Ha még nem iratkoztak fel, akkor tegyék meg, hogy feliratkoznak az Autonomia Portál YouTube csatornájára, és ott megnézhetik az összes eddigi 99 észverést, akár ilyen maratonszerűen, mint ahogy ezt a filmekkel szokás csinálni, jön a szilveszter, úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom. Az pedig, hogy februártól folytatódik a műsorunk, az kizárólag önöktől függ, attól függ, hogy sikerül-e annyi támogatást összegyűjtenünk, amiből ezt a műsort készíteni tudjuk hétről hétre, illetve két hétről két hétre. Ugyanis, ha sikerülne 50%-os támogatást összegyűjteni, itt most az észmétert láthatják, ahol a mutatónk jelen pillanatban 33%-on áll, és ha sikerülne az 50%-ig eljutnunk, akkor a jelenlegi formájában folytathatnánk az észverést. Ha támogatnának bennünket, akkor kérjük ezt a Patreon oldalunkon tegyék meg. Ha bármi módon elakadnának, akkor írjanak nekünk az autonomiaportal@gmail.com címre. Azzal köszönök el, hogy remélem februárban ismét találkozunk, akkor ismét lesz műsorunk. Addig is minden jót kívánok, boldog új évet, és viszontlátásra, viszonthallásra.